Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok, mai vendégünk dr. Tamcsányi Péter, a Prime Rate nyomda többségi tulajdonosa.
Én is köszöntök mindenkit.
A székházukban van egy óriási felirat a folyosón, amire az van ráírva, egy idézet van ráírva William Feather amerikai írótól. A siker jobbára azon múlik, hogy akkor is kitartsunk, amikor mások feladták. Én ezt úgy fordítanám, hogy a kanyarban is nyomni kell a gázt. Ez a felirat ott van-e még, és miért van ott?
Igen, ez a felirat egyébként ott van. Ez a székház egyébként 2003-4-5-ben épült, 2005-ben költöztünk ide, és emlékszem, nehéz is visszaemlékezni, mert már ugye több mint 15 év eltelt, hogy a kollégák között csináltunk egy versenyt, hogy mi kerüljön a falra, hogy mi az, ami a mi tevékenységünket, vagy a Prime Rate-et legjobban jellemzi, és több kollega adott be javaslatot. Én már nem emlékszem, hogy kitől hangzott ez el, de ezt nagyon találónak gondoltuk, mert tényleg azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, ami miatt ma itt vagyunk. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert az ember, amikor elindul egy irányba, és főleg egy új irányba elindul, akkor két hibát követhet el. Az egyik egyébként, ha túl gyorsan abba hagyja, de egyébként az is hiba, talán egyébként ez ránk jobban jellemző, amikor már abba kéne hagyni, de nem tudja belátni, hogy mégis abba kéne hagyni. Nálunk ez néha egy-két évvel tovább tartott, amire valamire beláttuk, hogy nem működik.
És egyébként van ennek valami oka, hogy úgymond nem tudják belátni?
Az ember, ha valamibe hisz, és megy egy úton, ha nem jönnek nagyon egyértelmű jelek, és lát biztató dolgokat, akkor azt gondolja, hogy a következő évben, ha egy kicsit másképp csinálja, akkor megjöhet a siker. És egyébként ez sokszor így van, mert egy kicsit nagyon sok dolog ilyen önbeváltó. Ha valamibe hiszünk, megyünk, dolgozunk érte, az nagyon sokszor tényleg ezen múlik, nem azon, hogy ez mennyire jó ötlet, vagy nem. Tehát a hit az egy kicsit ilyen önbeteljesítő.
Ez így van, egyébként ő egy kicsit távolról indult a nyomdaipart tekintve, mert közgazdásznak tanult, de közben meg szenvedélyesen sakkozott. Korosztályos bajnok is volt egyébként, tinédzser korában, 17 éves vagy 16 éves korában, ha jól emlékszem. És a sakk révén került a nyomdászattal kapcsolatban, mert írt egy könyvet a megnyitásokról. Egy szakkönyvet, amit nagyon nehezen tudott kiadni.
Hát igen, tulajdonképpen ez volt tényleg a háttere. Tényleg az volt, hogy én nem is akartam tanulni, hanem a világ legjobb sakkozója akartam lenni. Aztán a szüleim mondták, hogy jó van, kisfiam, legyél az, csak mellette menjél el egyetemre. Aztán egyetemen kiderült, hogy nem én leszek a világ legjobb sakkozója. És akkor így a sakkpályafutásomat lezáróként írtam egy megnyitás elméleti könyvet, így van, Ponziani Openingnek hívták azt. Aztán elmentem a kiadókhoz, hogy adják ki, akik mondták, hogy ez egy piacképes termék, és hát nem adják ki, vagy írjam át, hát ugye az ember a saját gyerekét nem akarja átírni, és tulajdonképpen ennek a viszontagságos megjelentetésén keresztül keveredtem bele a nyomdaiparba teljesen véletlenül, és igen, párhuzamosan, ahogyan ön is említette, én közgazdaságtant, marketinget tanultam a egyetemen, és amikor ez az időszak volt, akkor kezdtem el a doktori iskolát, és akkor ezt itt párhuzamosan csináltam, és ebből épült a Prime Rate. Hát 97-ben, amikor ez indult, akkor én voltam egyedül, egy fővel, mára vagyunk mondjuk 240-e.
Azt olvastam, hogy a marketing egyfajta családi örökség, mert a nagyapja agrármarketinggel foglalkozott, kertészeti marketinggel, és nem tudom, a sakkozási családi örökség? Vagy ez csak úgy magától kezdte?
A sakkozás az nem családi örökség. Apukám tanított meg, egyébként előtte fociztam, meg pingpongoztam, aztán ilyen, akkor én általános iskolában, mert én Szombathely mellett nőttem föl, eljutottam ilyen tehetségkutató versenyekre, és ott viszonylag jól szerepeltem, és akkor a pingpong szakosztályból kiraktak, mivel kevés volt a pingpongasztal, és abban nem voltam olyan ügyes, és akkor itt 12-3 éves koromba keveredtem oda a sakkhoz, egyébként már későn, úgy is tenni.
Az már későnek számít a sakkozók szempontjából?
Minden sportban már későnek számít, ha belegondolunk. Talán ugye 20x évvel ezelőtt, amikor én voltam abban a korban, akkor még nem, de ma szinte nincsen olyan sport, ha valaki élsportoló lesz, azt nem nagyon kiskorba kezdj el a sakkot is egyébként. És akkor ugye volt egy gyors fejlődés, mert éjjel-nappal sakkoztam, ahogy ön is mondta, 17 éves koromban magyar bajnok voltam, nyilván ebben a korosztályban, és akkor voltak ezek a nagy céljaim, de hát voltak komoly korlátaim, és be kellett látni, hogy itt eljutottam egy szintig, de az nem megy tovább. De hozzásegített ehhez a dologhoz.
Emlékszik arra, hogy mi fogta meg a sakkban? De nagyon más sport, mint mondjuk, amit ön említett, az asztali tenisz, vagy a foci. Nem hát, mindennapos, hogy a sakk magával ragadja a fiatalokat.
Hát nem is tudom, hogy mi ragadott meg benne. Talán az, hogy az elején voltak sikereim, az biztos lendített a dolgon. Azt, hogy itt azért a beletett munkának vannak eredményei, nincsenek más játékos, nincs bíró, nincs időjárás, tehát erre is tanítja az embert. Egyszerűen valahogy úgy nagyon megfogott. Pedig érdekes mondani, a matematikát meg a fizikát azt utáltam, és van az a sztereotípia, hogy aki jó matekos, az lehet jó sakkozó. Nem voltam olyan különösebben jó matekos, sokba eljutottam valameddig.
A cégének azt adta, hogy prime rate, ugye ez egy közgazdasági kifejezés, a legjobb ügyfeleknek járó kamatot jelenti. Ez nagyon szokatlan egyébként, hogy pont egy nyomdai vállalkozásnak adta ezt a nevet. Ez igen. Hogy történt?
Ez megint egy nagyon szép véletlen volt. Mondhatnám, hogy ez valami tudatos dolog, meg a legjobbakat jelenti közvetve, de nem. Amikor már láttam, hogy nem leszek sakkozó, én elkezdtem 94-től nemzetközi sakkversenyeket szervezni. Kőszegen, Szombathelyen, Szentgotthárdon, ott a környéken. Ezek nagyon rangos versenyek voltak, és ott kellett számlát adni, mert volt nevezési díj, voltak bevételek, voltak kiadások, és ehhez alakult egy cég, egy Prime Rate BT. És ez azért lett Prime Rate BT, mert az a ügyvéd, sakkozó barátom, aki volt, kértem, hogy csináljon ehhez egy kis céget, még együtt indultunk, és hát kitaláltuk, hogy legyen ráta, de igazából tök mindegy lett volna, hogy mi a neve, de hát az a cégbíróságon foglalt volt, már volt olyan nevű cég, és ez a srác, ez az ügyvéd barátom olvasott valami angol könyvet, és hát tudom, a Prime Rate, ráta, a szabad volt, és akkor így lettünk Prime Rate BT, és akkor abból alakult később át.
Azt próbálom felderíteni, hogy mi a kapcsolata szellemileg a fejben a vállalkozásokkal, mert ugye a nagyapja, ha jól mondom, a nagyapja volt, ugye, aki marketing könyvet is írt, tehát nem tudom, beszélgettek-e, vagy tanította-e a nagyapja a marketingről, szóba hát került-e?
Nem apai vagy anyai ágon jött szorosan. Igen, a nagyapám, azt szokták is mondani, van is egy ilyen díj, hogy ő volt a marketing number one. 1973-ban jelent meg talán az egyik legismertebb könyve, írt egyébként, vagy 25-öt, ez a kertészeti marketing alapjai, tehát 73-ban akkor jelent meg
először. Tehát akkor még nem volt az igazán jellemző ez a szemlélet.
Hát nem volt jellemző, meg nem is szabadott nagyon ezt mondani. A piacos kertészet az volt a címe, alcíme a kertészeti marketing alapjai. De tulajdonképpen ő is véletlenül keveredett ide, mert ő Vásárosnaménybe nevelkedett, édesapja Tomcsányi Vilmos pár volt miniszter, nagybirtokos, most a Beregi Múzeum van Vásárosnaménybe, ott nevelkedett a nagyon nagy jólétbe, nagyon szigorú neveltetéssel, és utána jött a háború, és ugye elvettek mindent, és keresztül az útját. És ő tulajdonképpen, ő eredeti végzettségében kertészmérnök volt, és próbált ebbe a világba boldogulni, és kicsit ez egy olyan terület volt, amivel mások nem foglalkoztak, és azért ment erre. Aztán, ahogy teltek, múltak az évek, utána a marketingből azért ő a idősebb korára eléggé elment általános kutatásmódszertan irányba, majdnem minden doktori iskolába, az orvosoktól a mérnökökig tanította ezt a dolgot, de ő egy elméleti ember volt. Tehát ő egy nagyon elméleti ember volt, tudományos ember volt. A doktorimat vele írtam, az összehozott minket nagyon jól, de ő mindig csodálta, ahogyan olyan később esetleg a gyakorlati dolgokhoz konyítottam, én meg csodáltam, hogy ő az elméleti dolgokhoz, meg általában a műveltsége milyen volt, és a apám, ő meg árpanemesítő volt, és egy kutatóintézetben dolgozott, azokat nagyon jól tudta, de a gyakorlati üzleti érzéke az, hát mondjuk így, hogy nem volt neki. Érdekes, hogy a anyám oldalán, ott az anyai ágon voltak, akik kereskedők voltak, de hát az nagyon messze volt meg, nagyon kicsik. Úgyhogy nem tudom, hogy csöppentem ebbe bele, vagy honnan örököltem ezt a képességet, készséget, talán valahonnan régebbről, de ezt nem tudom.
Azért is érdekes, mert úgy mondta, hogy oké, sakkpályafutásával leszámolt, elért egy sikert, nem jutok tovább, és akkor hirtelen átváltott versenyszervezésre, ami szerintem azért nem adja magát csak úgy. Nyilván az ember leszámol egy sportággal vagy egy szenvedéllyel, akkor arrébb megy. Miért jutott eszébe az, hogy akkor versenyeket fog szervezni?
Talán azért, mert azért itt a közelében maradtam, akkor még teljesen nem hagytam abba a sakkot, tehát párhuzamosan csináltam, tudtam vele egy kis zseppén szerezni, és valószínűleg ott olyan képességek, készségek kellettek hozzá, ami később ugye ebbe a vállalkozó létbe is előjött. Meg kellett győznöm a szállodát, hogy támogassa a versenyt. Mongóliától Amerikáig kellett szerveznem embereket, hogy jöjjenek el. Ez 12 napig tart egy ilyen verseny, annak meg kellett a kereteit biztosítanom. Tehát ez egy picikét már ilyen üzleti betület volt.
Honnan voltak kapcsolatai, honnan tudta, hogy kell csinálni?
Igazából kapcsolataim ugye egyrésztől ezek sakkozók voltak, tehát ugye a korábbi sakkos múltamból voltak ilyen kapcsolataim, mármint versenyzők, potenciális versenyzők, vagy meghívott nagymesterek. Arra már, hogy őszinte legyek, nem emlékszem, hogy valószínűleg ott a sakk révén ismertem olyan valakit, emlékszem, ez a Kőszegi Irodkőszálloda igazgatója támogatta ezt meg először, talán szerette a sakkot, talán úgy gondolta, hogy neki is jó üzlet, mert sokan kifizették ott a szállást. Az az igazság, hogy már nem emlékszem. Itt elkezdtem az elsőt összerakni, rendeztem legalább egy 6-8 ilyen versenyt abban az 5-6 évben, amikor 90-es évek elején, közepén járunk.
Azt is írták önről, hogy azt mondta, hogy ma már nem nagyon sakkozik, talán a neten játszik partikat, de mindig nyerni akar, és feszült, hogyha kikap. Az üzleti életben is így van ez?
Hát azt gondolom, hogy igen. Tehát én, hogyha valamit csinálok, ugye mindenbe nyerni szeretnék. Apám is emlékszem, hogy amikor tanított sakkozni, soha nem engedett nyerni. Anyám mondta neki, engedd már ezt a szegény gyereket nyerni, mert ki készül, azt mondja, nem engedés. Amikor ugye először elértem döntetlent, aztán megvertem, akkor utána az egy igazi siker volt, de egyébként én is így vagyok felépítve, hogy én sem engedem a gyermekeimet nyerni, én is nyerni szeretnék, mind az üzletbe, mind a sakba, mind a fociba, bárhol máshol. Emberben benne van ez az egészséges versenyszellem. Az kevésbé bosszant, ha valaki nálam sokkal jobb és megver. Az sokkal jobban bosszant, hogy tudom, hogy régen, amikor edzésben voltam, én akkor ezt jobban tudtam csinálni, de ma már nem tudom. Kicsit, mintha valaki rója a köröket, és 10 kilométert le tud futni x idő alatt, aztán nem csinálja 5-8 évig, és tudta, hogy akkor 28 perc alatt ment, de most már csak 35, és ez bosszantja. De próbálja, igyekszik, stb., de nem megy. És ez akkor elkezd frusztrálni engemet tényleg.
Térjünk vissza 94-ben, amikor ugye elindult a könyvkiadás, és én még a következőre vagyok kíváncsi, hogy oké, nehéz volt nyomdát találni a könyvének, hogy azt írják, hogy sok-sok nyomdát körbejárt, mindenütt sokkal drágábban nyomtatták volna ki, mint amennyi pénze önnek volt. Aztán hogy nem egy egyetemi évfolyamtársa révén sikerült egy olcsó nyomdát is találni, kinyomtatták, happy end, és innentől én azt gondolom, hogy úgy az átlag azt mondaná, hogy jó, örülök, megvan a könyvem. Ő meg azt mondta, hogy a nyomdaiparban káosz van, nézzük meg, mi van itt, hát, ha lehet pénzt keresni. Tehát hogy jött az ötlet?
Hát tulajdonképpen ez majdnem így van, ahogyan ön elmondja, két apróság más. Ugye 97-ben járunk, amikor megszületett a könyv, és akkor én kerestem nyomdát, és egyébként véletlenül találtam Vácon egy nyomdát. Egy valaki ajánlotta, hogy ez egy olyan úriember, aki szereti a sakkot, menjél és kérdezz meg tőle. És ő ajánlott egy nagyon kedvező árat, és az is stimmel, hogy volt nekem egy olyan egyetemi osztálytársam, aki közben egy kiadóhoz ment el dolgozni. Őtőle is kértem segítséget, de ő nem tudott segíteni. És úgy volt, hogy ez megcsinálta ez a nyomda ilyen olcsó áron, és én megkerestem ezt a régi osztálytársamat a egyetemről, hogy te nézed, azt mondtad, hogy ennyire nem lehet megcsinálni. Nézd meg, megcsinálta, szép a könyv. Hát nektek van csomó nyomdaterméketek. Hát kérdezzük meg már ezt a nyomdát, mennyiért csinálná. Lehet, hogy ad egy olyan olcsó árat, hogy én rátok tenni egy kis közvetítő jutalékot, és még te is olcsóbban veszed, mint ahogyan ma veszed, akkor mindenkinek csak jó. Na és így indult ez 97-ben, hogy ezt a két partnert összekötöttem így.
Aztán ez fölvirágzott, ugye, és a cége a kezdeti időkben ezzel foglalkozott.
Igen, kezdeti időben
csak... közvetítéssel, csak nyomdai munka közvetítéssel, munkák közvetítésével.
Igen, járogattam a egyetemre, erre a doktori képzésre, és akkor először csak ennek az egy kiadónak a munkáját közvetítettem ebbe a nyomdába, és olyan nagy szerencsém volt, hogy ez a kiadó mind a gomba elkezdett nőni. És hát ezzel együtt ugye nőttem én is. Aztán hamar rájöttem, hogy nyilván egy lábon nem állhatok, mert ha itt történik valami, akkor vége az üzletnek, és úgy szívós munkával megpróbáltam ehhez a kiadóhoz hasonló kiadókat már nulláról megkeresni, hogy én nekem itt van ilyen referenciám, stb., és így sikerült hozzá még egyet gyűjteni, még egyet gyűjteni, még egyet gyűjteni, egy kollégát fölvenni, még egy kollégát felvenni. Közben jártam egy kicsit Svájcban, ilyen ösztöndíjjal, akkor egy kicsit távmunkába csináltam, meg kicsit a feleségem segítette ezt akkor csinálni, és így épült tulajdonképpen lépésről lépésre a dolog.
Gondolom adja magát az, hogy az előrelátásra a SAK tanította meg, hiszen ott gondolom jó néhány lépéssel előre gondolkodnak, és ön szépen itt közvetítette a munkákat a nyomdák között, és egyszer csak vett egy digitális gépet, hogy amikor ez még elég nagy szám volt, tehát ez egy korai technológia. Ez miért jutott eszébe, hogy ilyen kevéssé bevezetett technológiával kezd foglalkozni a közvetítés mellett?
Egyébként, amit az elején mondott, hogy a SAK sokat segít abba, hogy az ember előre gondolkodjon, végig tudja gondolni, ha a másik ezt csinálja, akkor én arra hogy válaszolok. Arra, hogy egész végig koncentrálni kell, mert az ember a végén csinál egy hibát, akkor minden, amit eddig beletett, tönkre megy, nem lehet mást hibáztatni. Ez mindig az. Az is nagyon jó hangozna, hogyha én most önnek azt mondanám, hogy tényleg én annyira innovatív és előrelátó ember voltam, hogy a 2000-es évek elején, amikor Magyarországon egyetlen egy ilyen nyomda volt, aki ezt csinálta, Nyugat-Európában már nyilván egy picikét előbbre jártak, én ezt ennyire előre láttam. A nagy túrót volt így, azért vettem ezt a gépet, mert azokat a munkákat, amiket közvetítettem, azok döntően közepes nagy példányszámba készültek, úgynevezett offset technológiával, de már nyomokban megjelent az igény az alacsony példányszámra, amikor csak 200 kellett, 300 kellett, stb. És ezt offset technológiával nem lehet gazdaságosan megcsinálni. Viszont az az egyetlen egy piaci szereplő, aki volt, az olyan drágán adta ezt a 2-300-at, hogy eladhatatlan volt közvetítőként. És én annyira féltem, hogyha nem oldom meg ezt az igényt a kiadónak, hogy a kis példányszámot is viszem normális áron, akkor esetleg veszélybe kerül a nagy. Úgyhogy a nagy példányszámokon keresett pénzből én könnyedén vettem egy ilyen digitálist, de ha őszinte leszek, az attól való félelemtől, hogy el ne veszítsem a másikat. Aztán a világ úgy alakult, hogy erre felé ment, de ez sokkal inkább ez volt a háttere, nem az én zseniális előrelátása.
Hát ez olyannyira sikerült, azt hiszem egy nyomdai szaklap úgy jellemezte önöket, hogy the digital giant, a digitális óriás. Ha jól gondolom, akkor önök a digitális piacon eléggé elől vannak, legalábbis hát a nyomdai piacon.
A digitális nyomdai piacon tulajdonképpen majdnem minden dimenzióban vagy értékelési szempontban, nem csak itt Magyarországon, hanem itt a szűkebb közép-európai régióban is az egyik meghatározó cég vagyunk sok tekintetben az elsők. Ami igen, egy ilyen véletlen folytán elindult, arra azért 3-5 év alatt ráéreztem, hogy...
És beleszeretett?
És beleszerettem, és ezt fejlesztettük, és ezt az említett konkurenst, aki olyan nagyon drágán nem tudtam megvenni, 2000-ben, azt én 2005-6-ban meg is vettem, az volt azt hiszem az első akvizícióm, mert én addig kereskedő cég voltam. Ezt a gépet is odaadtam egy akkori nyomdai beszállítónak, hogy gyártson már nekem, mert én kereskedő voltam. És tulajdonképpen, amikor azt a nyomdát megvettük 2005-ben, azért építettük ezt a székházat, onnan már az nem csak a gépek jöttek, meg a piac, hanem azok a szakemberek, akik gyártani is tudtak, ugye, mert mi addig csak kereskedtünk, és akkor került ez összevonásra. És így van, ahogy mondja, az elmúlt 20-25 évben mi ezt folyamatosan fejlesztettük, már egyre tudatosabban, és már a mind kibocsátási mennyiségbe, mind minőségbe, gépek modernitásában, piaci részesedésbe itt vezetők vagyunk. És ugye ez a digitális technológia, ez olyan előnyöket kínál, vagy olyan megatrendekbe illeszkedik, amiben mi jól ülünk, mert ez három esetben jó a vevőnek. A digitális. Mert most digitális, vagy offset, tök mindegy a vevőnek, az azt keresi, hogy milyen előnyt ad neki. Na most ez három előnyt ad. Az egyik előny az, hogy a kis példányszámokat gazdaságosan lehet vele csinálni. Mondjuk nagyon leegyszerűsítve 1000 példány alatt. Ugye a világ olyan irányba megy, hogy egyre inkább kevesebb példányszámba, de viszont az gyorsan, flexibilisen, és egyre inkább a vevőre szabottan kell kihoznunk. Tehát gyorsaság, flexibilitás, kis példányszámok, és amit egyedül ez az egy technológia tud, az az, hogy ő neki teljesen mindegy, hogy beszéljünk egy levélről, hogy az 1000 különböző, mindenkinek a neve, címe, más árak, más képek szerepelnek rajta, vagy pedig azonos. Ugye offsettel csak azonos lehet csinálni. És ezt könnyű belátni, ha mindenkinek azt írjuk rá, ami számára releváns, az több választ hoz. És ugye ezt ez egy technológia tudja. Nagyon leegyszerűsítve, mint egy Word körlevél a számítógépen, csak ez egy kicsit szofisztikáltabban oldja meg.
Néhány perc zene után folytatjuk a beszélgetést dr. Tomcsányi Péterrel.